Prédikátor könyve második fejezetéből, a második fejezet 18. versétől a 26-ig ezt olvashatjuk.
Meggyűlölte mindazt, ami fáradtsággal keresztelni fáradtosan akar, mert más emberek kell vennünk, akik utának következik. Ki tudja, hogy bölcsesz el, vagy mostoha, és mégis rendelkezni fog mindazzal, amit fáradtsággal szereztem, mint bölcses fáradtosan annak alatt. Ez is hiába valóság. Odáig jutottam, hogy már kétségbe esne minden szerteménye miatt, amiért fáradtosan annak alatt. Mert van olyan ember, aki bölcsességgel, tudással és rátermettséggel fáradozott, és olyan emberekkel vagy mi a vagyonát, aki nem dolgozott érte. Ez is hiába valóság, és nagyon rossz dolog. Mert miut az embernek mind abból, ami fáradtsággal és teljes odaadással szerzett van a bal. Hiszen minden nap fájdalom és bosszúság jövő, és még éjjel sincs nyugt a szívének. Ez is hiába valóság. Nincs hát jobb dolog, mintha az ember teszik, hiszik és jól ér fáradtságos munkájából. De beláttam, hogy Isten kezéből jön el is. Mert ugyan kihetik és kihetik van nála jelenti. Mert annak az embernek, amit ő jónak talál, bölcsességet, tudást és örömet ad. A bűnös pedig azzal veri meg, hogy gyűjtsön és halmozzon, azután annak adja, amit Isten jónak talál. Ez is hiába valóság és használat előtt is. Imádkozzunk. Szerető Istenünk, jól tudjuk, hogy minden jó adomány és minden tökéletes ajándék tőled származik. Köszönjük neked az életünket. Köszönjük, hogy te erőt és egészséget adsz nekünk. Köszönjük, hogy erőt adsz a mindennapi munkát végzéséhez. Úgy sokszor elvettek van az egészből, mert úgy érezzük, hogy sokkal több a rászorított erő, mint a gyümölcs. Sokkal több az, amit beleadunk, mint amit hasznot hagyunk belőle. Úrunk, néha talán megküzdődik azt, amit csinálunk, mert elejük van belőle. Sokszor azt gondoljuk, hogy minden hiába való. Köszönjük neked, hogy azt alkalmad a mindenésre, mert úgy teremtettél meg minket, hogy szükségünk van arra, hogy időnként megálljunk és pihenjünk. És akkor nem minden napi gondok, mert a munkáknak figyeljünk oda, mert a lelkemennyi szüksége van arra, hogy felülüljön be, mint a testünknek. Köszönjük, hogy most itt lehetünk is. Arra kérjük, hogy segíts most betenni a gondokat, a terveket elé, mert azért jöttünk most, hogy belemeljünk. Azért vagyunk itt, hogy rád figyeljük, és felüljön a lelkünk a te közeledben. Segítsünk, hogy lehessünk egyet, mert együtt szeretnénk most imádni téged. Szeretnénk jönni hozzád, és hallani a te szavadat. Kérünk, kösd el, hogy ezen nyugalom napján segíts nekünk megszentelni ezt a napot. És adj előtt, hogy tovább tudjuk lépni, és áld meg a munkánkat mindenkor. Áld meg azokat, akik utánunk jönnek, hogy ne legyen hiába való az, amit csinálunk. Taníts minket nevelni a kisebbeket. Taníts minket, hogy tudjuk jó példával járni. Előtt. Kérünk, hogy segíts meg minket, légy itt a te szent lelkedre, és hallgass meg minket.
Amen. A 325. 325. dicséret 5. versét énekeljük. Légyek benned, te én bennem. Thank you. 13. versétől a 21-ig. Ekkor így szólt Jézushoz valaki a sokaságból: Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy hossza meg velem az örökséget. De ő így válaszolt: Ember, ki tett engem bíróvá vagy osztóvá köztetek? Azután ezt mondta nekik: Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. Aztán példázatot mondott nekik. Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje. Ekkor így gondolkozott magában: Mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet. Majd így szólt: Ezt teszem. Lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek. Oda takarítom be minden gabonámat és javamat. És ezt mondom a lelkemnek: Én lelkem, sok javad van, sok évre félretéve. Pihenj, egyél, igyál, vígadozzál. Isten azonban azt mondta neki: Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet. Kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál? Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Szeretett testvérek, állandó kérdés az egyház történetében, a kereszténység történetében, és állandó kérdés az emberiség történetében, hogy hogyan viszonyuljunk az anyagi javakhoz. Van, aki azt mondja, a vagyon boldoggá tesz, de olyanokkal is lehet találkozni, akik az ellenkezőjét mondják, hogy az anyagiak megrontják az életet. Van, aki azt mondja, hogy a vagyon az csak eszköz, más valaki talán egyenesen azt, hogy az élet célja. A felolvasott bibliai szakasz úgy gondolom mindannyiunk számára nagyon is ismerős. Vegyük észre először is, hogy egy bölcs tervezés hiányosságait hallhattuk. Bőtermés, mely Isten áldása, gondoskodni kell az elhelyezésről. Gondoskodik. A példázatbeli emberünk valóban gondoskodik. Nagyobb csőröket épít, hogy biztonságba helyezhesse a bőtermést. Idáig bölcsnek látszik a tervezés. Azonban mégis úgy fogalmaztam meg, hogy egy bölcs tervezés hiányosságai állnak előttünk. Hiszen a példázatbeli emberünk csak magának gyűjtött. Nem számol Istennel, nem számol a fele baráttal, nem számol halállal, csak azzal, hogy bőtermés van, és ezt magamnak be kell spájzolni. Ezért fogalmazhatjuk meg, hogy egyik részről bölcs tervezés volt, másik részről hiányos ez a tervezés. Mert hogy jön egy nagy meglepetés, neki nagy meglepetés, az így gondolkozó embernek, hogy én lelkem, egyél, igyál, vigadozzál, mert sok javad van, sok évre eltéve, az ilyen embernek nagy meglepetés, hogy az életéből kirekesztett Isten beleszól az életébe. Bizony nagy meglepetés, amikor mi valakivel nem számolunk, leírtuk, számunkra nincs, és egyszer csak megszólal. Egyszer csak kiderül, hogy van, mégpedig Istenről kiderül, hogy nagyon. A nagy meglepetés, ami a példázatbeli emberünket éri, aki nem számol Istennel és emberrel, csak önmagával és a vagyonával, hogy Isten beleszól. Mégpedig nagyon keményen, amikor azt mondja, hogy ember, ma éjjel elkérik a te lelkedet. Jézus nem így mondja, hogy ember, hanem azt mondja, bolond. kérik a lelkedet, és amit gyűjtöttél, kiéi lesznek. Kire marad? Emlékezzünk a prédikátor már sok-sok évszázaddal a Jézusi példázat előtt megfogalmazta, milyen gyötrelmes az, amikor az ember sokat dolgozik, küzd, és aztán itt kell hagynia mindent, amikor néha kiderül, hogy kikre kell hagynia. A nagy meglepetés, hogy az az ember, aki egyik részről bölcsen tervezve nagyobb csűröket épít, hogy el tudja helyezni a sok gabonát, de önmagának tudja elhelyezni a sok gabonát, kiderül, hogy amit eltervezett következményként, hogy sok javad van, sok esztendőre eltévezért, helyezd magad kényelembe, egyél, igyál, vigadozzál, ez lehetetlen. Egyszerűen lehetetlen. Hiába tervezett el minden szépen, de mert hiányos volt a tervezés, ezért most kiderül, szembesülnie kell vele, hogy terve lehetetlenné válik, hogyha az Isten beleszól. Terve lehetetlenné válik, hiszen mindent, amit szereztünk, itt fogunk hagyni. És nem tudjuk mikor. De előbb vagy utóbb biztos, hogy mindannyian itt kell, hogy hagyjuk, amit szereztünk, és amit szereztünk, kié lesznek, kérdezi Jézus. Kié lesz mindaz, amit felhalmoztál, ha csak magadnak gyűjtesz. Aztán vegyük észre azt is a példázatból, hogy itt egy megszegényítő gazdagságról van szó. Egy újabb belső feszültség van. Megszegényítő gazdagság. Mi a javakról, a javak sokaságáról azt mondjuk, hogy gazdag. Jézus pedig beszél arról, hogy igen, de lehet, hogy miközben egyik részről gazdagodok, másik részről megszegényedek. Ezért fogalmaztam így a következő gondolati egységet, hogy megszegényítő gazdagság áll előttünk. Mert veszélyes a kapzsi gyűjtés, birtoklás rabjává lenni. Mert egyszer azzá lesz az ember, aki számára a vagyon, az élet cél, az tulajdonképpen rabjává lett annak, ami nem ezért adatott. Vagyis megszegényedett. Amikor bezárul az élet, amikor már csak ezzel az eggyel tudok foglalkozni, és akarok foglalkozni, akkor tulajdonképpen szépen szegényedek. Mégpedig igen nagy tempóban szegényedek. Ugyan az emberek részéről egyik oldalról irigylésre méltónak gondolnak sokan, de ez általában itt már csak a látszat, nagyon jól mutató látszat. Mint hogyha az ilyen ember sok mindent megengedhetne magának. Egyél, igyál, helyezd magad kényelembe, vigadozzál, nincs benne az, hogy dolgozzál, meg küzdjél. Úgy néz ki, mintha sok mindent megengedhetne magának, mégis eközben egyre szegényebb lesz. Szegényebb lesz, mert állandósul az elvesztés miatti aggodalma. Hiszen rendben van, hogy megvannak a nagyobb csűrök, rendben van, hogy mindent megtettem, hogy magamnak megtartsam sokáig mindazt, amit áldásként kaptam, de állandósul ez az aggodalom, hogy és mi lesz, ha jön egy forgószél, és mi lesz, ha az infláció, és mi lesz, ha, és mi lesz, hogyha a tolvajok ellopják, kiássák. Vagyis miközben több lett, aközben egyre kevesebben lesz. Amikor az ember életét a megszerzett anyagi javak megtartása tölti be, vagy tölti ki, akkor kezd beszűkülni az élet. Aztán azt is észre kell vennünk, hogy a megszegényítő gazdagság azt is jelentheti, hogy nagyon könnyen megronthatja a kapcsolatainkat. Amikor céllá magasztosul mindaz, amit kezünk munkája függ itt igazán, hanem a mi lelki hozzáállásunktól. Könnyen megronthatja a kapcsolatainkat, ha kapzsi módon csak magamnak gyűjtve akarok hozzáállni, viszonyulni ehhez a több vagy kevesebb nekem adott értékhez. Megronthatja kapcsolatainkat, hogy a példázatbeli emberünknél is megrontotta, mert teljesen kizárta az Úristent a képből, és teljesen kizárta a fele barátot is a képből. Csak ő maga maradt. Én lelkem egyéligyál, nekem van sok javam eltéve. Én döntöttem jól, nagyobb csűrt építettem, biztos helyre el van raktározva minden, ez sok esztendőre nekem elég lesz. Megszegényedett, mert elvesztette az Istent, de elvesztette a fele barátot is, a másik embert is. Ismerjük mesékből, sokféle történetből, irodalmi alkotásból, filmből azt a helyzetet, amikor van egy viszonylag jó örökségre számító hölgy, tisztes vagyonnal rendelkező hölgy, de lehet ez férfi is, és szaladnak utána emberek, és jönnek a fiatal emberek, és rettenetes nagy szerelmi udvarlást tesznek, és akkor megfogalmazódik a hölgyben, engem szeressenek, ne a vagyonomat. Megszegényítő gazdagsággá válhat. Ne a pénzem kelljen neki, hanem engem szeressen. Micsoda gyötrelem és hány nő foglalkozik ezzel a veszedelmes megszegényedéssel, és ezzel a veszedelmes kérdéssel, hogy tudom eldönteni, hogy tényleg engem szeret, vagy valójában csak a vagyonomat akarja megszerezni. Azt jobban szereti, mint engem. Mert hogyha nem lesz a vagyonom, akkor vajon fog még szeretni engem? Megszegényítő gazdagság áll tehát előttünk, és ezt Jézus egy korabeli eseményből, ott egy akkor történt eseményből mondja el, amikor is valaki odajön, és a sokaságból kiáltja, hogy Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. És Jézus visszakérdez, ember, ki tett engem bíróvá, vagy osztóvá köztetek? Megszegényítő gazdagság, amikor elvon az Istentől kapott igazi örömöktől, a csak magamnak való gyűjtés. Azonban mielőtt azt fogalmaznánk meg, vagy valaki azt hallaná ki belőle, vagy valahonnan máshonnan a történelemből ilyen mondatok rémlenének, hogy igen, hát a Biblia meg Jézus vagyon ellenes és gazdagság ellenes, akkor gyorsan és nagyon hangsúlyosan szeretném aláhúzni, hogy Jézus összegzi. Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Jézus határozottan beszél arról, hogy a gazdagság az Isten áldása. Lehet és érdemes Isten szerint gazdagnak lenni. Nem a magam módja szerint. Mert a kettő között nagyon nagy a különbség. Jézus határozottan arról beszél, hogy lehet és legyél gazdag. De nem abban a beszűkült értelemben, ahogyan itt ez az emberünk, hogy már a testvéremmel, a vér szerinti testvéremmel is veszekszett, mert szerintem nem annyit ad az örökségből, amennyi engem illet, és ezért inkább vele se leszek beszélő viszonyba, de szerezzem meg azt a néhány százalékot. Isten szerint gazdag. Észre kell vennünk, hogy Jézus a mennyiségnél hangsúlyosabbként fogalmazza meg a minőséget. A gazdagság nem egyszerűen mennyiségi kérdés. Mennyi forint, mennyi négyzetméter, hány hold, vagy hány cég. Nem egyszerűen. egyszerűen mennyiségi kérdés. Nem mindig az a gazdag, akinek a nevén sok minden van bejegyezve a különböző hivatalokban. Az élet gazdagsága nem azonos ezzel, hanem itt valami minőségről lenne szó. Az Isten ország összefüggéséről tanít Jézus ezekben a szakaszokban is, amit itt most Lukács evangéliumában, napjainkban olvashatunk. És a Szentírás határozottan úgy beszél az Isten országáról, mint amely feladat is, és ajándék is egyszerre. Itt van és eljövendő, ilyen kifejezéseket olvasunk. Tehát feladat és ajándék is. És az Isten országának belső rendje pedig a felebaráti szeretet lenne. Nem a négyzetméterek, nem a betét számlák önmagukban. Az Isten országának a belső rendje, hogy közösségben vagyok Jézussal. Nos, Isten szerint gazdag? Igen, itt a minőség nagyobb hangsúlyt kap, mint a puszta mennyiség. Isten szerint gazdagnak jelenti az, azt jelenti, hogy nem csak itt, hanem az örökké valóság összefüggésében is gazdag vagyunk. Mert van olyan gazdagság, amely csak itt jegyezhető, de az örökké valóságban semmi nincs belőle. Isten szerint gazdagnak lenni azt is jelenti, hogy komolyan tudnom kell, és komolyan gondolnom kell vele, hogy az élet az Istené, az életet az Isten adja, az életet az Isten tartja fenn, és az életet az Isten veszi vissza. Ha ezt kifelejtem, akkor bolond gazdag leszek, ahogy az évszázadok folyamán ezt a példázatot elneveztük. És mivel minden az Istené, és egy időre nekünk adja, hogy sáfárkodjunk több vagy kevesebb anyagi értékkel is, szellemi értékkel, kincsel is. Eszközként adja tehát nekünk az Isten, és nem célként, nem valahol beraktározható anyagként, hanem hogy forgassuk, hogy használjuk mindezeket. Miért megszegényítő gazdagság volt ez a fajta gazdagság? Azért, mert ugyan magának elég sok minden bespájzolt, de kimaradt az Isten, kimaradt a felebarát, beszűkültek emberi kapcsolatai, gyakorlatilag egyedül maradt. Egyedül maradt azzal, amihez sok és nagyszerű épületeket épített, de amelyek nem fogják az ő életét megtartani. Eszközként adja tehát az anyagi értékeket is az Isten, hogy azokkal egymás javára éljünk. Úgy is megfogalmazhatnánk tehát, hogy adakozással, hiszen ha tovább olvassuk itt a Lukács 12-t, akkor a következő szakaszban az isteni gondviselésről olvashatunk, majd utána pedig az igazi kincsről olvashatunk, ahol Jézus egészen ilyen sarkosan fogalmaz, adjátok el vagyonotokat és adjátok alamizsnául, szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket, kifogyhatatlan kincset a mennyben, ahol a tolvaj nem férkőzhet hozzá, a moly sem emészti meg. Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is. Vagyis a másik ember felé jól sáfárkodva, és itt konkrétan az adakozásra is, adakozásról is beszél Jézus, valami olyasmit is megfogalmaz, hogy ezzel az adakozással az ember átváltoztatja mulandó javait örök kincsé. Tudjuk nagyon jól a földi életünkben, hogy nagyrészt minden nemzetnek van valamilyen pénze, és hiába van nekünk rengeteg forintunk, és elutazunk a világ valamely más országába, ott a legnagyobb címletű forinttal is önmagában gyakorlatilag semmit nem tudunk kezdeni. Az ott nem érték. Akkor lesz érték, ha átváltjuk az adott nemzet valutájára. Akkor már tudjuk használni ott azt. Jézus valami hasonlóról beszél, hogyha az egész fejezetet is végigolvassuk, hogy a másik ember felé való szolgálatunk, a ránk bízott javak mások felé való fölhasználása, másoknak való segítése tulajdonképpen annyit jelent, hogy az ember átváltoztatja mulandó javait örök kincsek. Isten szerint gazdagnak lenni, tehát el nem múló kincset szerezni és gyűjteni. Mert akkor leszünk igazán gazdagok. Ezek pedig azok a kincsek, amelyeket nem a földi keretek és a földi eszköztárak jeleznek, hanem a mennyben, ahogy Jézus fogalmazza. Igen, nem véletlen ám, hogy akkor Lukács az isteni gondviselésről beszél utána. Az evangéliumban következő szakasz az az isteni gondviselés. Az a szakasz, hogy ne aggódjatok az életetekért, mit tegyetek, mit igyatok, miben ruházkodjatok. Nem véletlen, hogy erről beszél, hiszen jobban kellene bíznunk abban, aki megáldja kezünk munkáját, termőföldünket, aki anyagi javakat is kezünkbe ad. Jobban kellene bíznunk, mint hogy csupán a javakat tőle elvenni, és azt valahogy görcsösen megmenteni egy kis időre. Igazán az a valaki kellene, aki tudja ezeket adni, akár naponta is. Ő több és nagyobb, mint amit pillanatnyilag nekünk ad. A pusztai vándorlás idején elhangzott az ígéret, a zúgolódó, itt halunk éhen, miért hoztál ki minket a pusztába? Az zúgolódó népnek, hogy lesz táplálék. De csak annyit szedjetek a mannából, egy-egy napra mennyi, arra napra szükséges, mert hiába fogjátok bespájzolni, meg fog romlani. És nagyon sokan, iszonyatos energiával, sokat gyűjtöttek, és rájuk romlott. Ez azt jelenti, hogy másoknak kevesebb jutott. Itt meg azt is jelenti, hogy abban az Úrban, aki adta és megígérte, hogy holnap is lesz, és holnap után is lesz, abban az Úrban nem bíztak. Az adományozó Úr nem kellett, csak a pillanatnyilag ideadott valami kellett. Erre mondja a példázatunkban, hogy bolond az ilyen gondolkozás. Még emberi logika szerint sem helyes gondolkozás. Bízunk tehát jobban abban az Úrban, aki meg tudja áldani kezünk munkáját, aki a szükséges étellel, táplálékkal, anyagi javakkal el tud látni bennünket. A pillanatnyiért ne veszítsük el, még hogyha abból most több is van, és gondoskodunk a tárolásáról, ne veszítsük el azt, aki mindent tud adni, és mindent tud elvenni, visszavenni. Nekünk arra a nagyobb valakire, az Úrra sokkal nagyobb szükségünk lenne. A személyes segítségnyújtás, a másik ember felé való jó sávfárkodás, amit itt most egyszerűen csak adakozásnak neveztem, az nem egyszerűen csak a személyes segítségnyújtást jelenti, ezt is jelenti, de jelenti azt is, hogy olyan társadalmi-gazdasági rendre kell törekednünk, amely jobban biztosítja az emberhez méltó életet. Mert nem csak személyes bűnök vannak, hanem struktúrák bűnei is vannak. Társadalmi struktúrák is lehetnek bűnösek, hiszen mi csináljuk azokat is. Isten szerint gazdagnak lenni. Hogyha komolyan merjük venni az előbbieket, akkor érkezhetünk el oda, hogy ez a hit felszabadít, megelégedetté tesz, örvendezővé tesz, közösségben tart bennünket egymással és az Úrral. És ez több, mint amit pillanatnyilag kezünkbe ad az Isten. Isten szerinti gazdagságra. Törekedjünk erre a gazdagságra, hogy elfogadva az ő kegyelmét, cselekedjük a jót, és felhasználjuk mindazt, amit ránk bízott itt egy időre, egymás javára is. Mert ekkor változtatjuk át mulandó javainkat örök kincsekké. A 483. dicséret, 483. dicséret 10 és 11. versét énekeljük. Add meg nékünk kenyerünket naponként.
Segíts, Urunk, hogy ez
ezekből a mélységekből is még inkább hozzád forduljanak, és forduljunk mindannyian. Segíts, Urunk, hogy amit tőled kaptunk, az egymás javára,